Ennek a szombatnak a neve Sebet Korach, vagyis Kórénak a szombatja. Mózes 4. könyvének a 16. fejezetétől van a heti szakasz, valamint Samuel könyvének, első könyvének a 11. fejezetében van a profétai rész, ami kapcsolódik ehhez. Tehát olykor Kóré helyett fogok mondani Korachot, hiszen a héberben Korach a neve, a Károly fordításban Kóré, ne zavarjon senkit. Így olvasom Károly fordítás szerint a 16. fejezetet. Kóré pedig Iszár fia, aki a Lévfiának, Kárnak fia vala, és Dátán és Abirám, Eliábnak fia, és Óna, Pélet fia, akik Ruben fiai valának, fogták magukat, és támadnak Mózes ellen, és velük Izrael fiai közül 200 és 50 ember, akik gyülekednek fejedelmei valának, tanácsbeli híres neves emberek. És gyülekednek Mózes ellen, Áron ellen, és mindent mondanak nekik, sokat tulajdonítottok magatoknak, holott az egész gyüleket, ezek mindnyájan szentek, és közöttük van az Úr, miért emeljtek fel magatokat az Úr gyülekezete fölé? És amikor hallász Mózes arcra borulva, és szól a Kórénak és az egész gyülekezetnek mondván, reggel megmutatja az Úr, ki az övé, aki szent, és kit fogad magához, mert akit magának választott, magához fogadja azt. Egyelőre ennyit olvasnak ebből a részből, nagyon érdekes és nagyon kemény a történet, hiszen itt lázadásról beszéltünk, Kórénak, Koraknak a lázadásáról. Azért minden lázadásnak van egy előzménye. Mondjuk ilyen szép egyszerűen, hogy valami nem tetszik valakinek. Valami csípi a szemét, valami nem tetszik. És ennek az egész Kóré lázadásnak, Koraknak a lázadásának van egy előzménye, mégpedig az egyre szigorodó fegyelmezése Istennek a választott nép irányába. Vagyis amikor olvassuk, akkor az áldozatoknak az utolsó áldozata az a hűségről szól, vagyis a tésztának a zsengét oda kell adni Istennek, vagyis minden, ami terem a Földön, ez jelképezi azt a hálaadást, hogy mindent Istentől kapok. Minden, ami a Földön terem, tehát ételáldozatként jelentkezik, tehát ebből kellett adni. A 21. vers, a 15. fejedből, a ti tészátok zsengébe adjátok az Úrnak felemelt áldozatot a ti nemzetségetek szerint, vagyis minden egyes törzsnek, nemzetségnek fel kell mutatni azt a hálaáldozatot, hogy köszönöm, hogy kaptam az élethez a megfelelő részt. Isten elvárja és elvárta azt, hogy mindenért hálát adjon, parancsba adta lényegében, és ennek a jelképes áldozatát olvashatjuk itt a 15. fejedbe. És aztán utána még jobban szigorodik Istennek a törvénye és a rendeletei, amikor a gondatlanságból és gyarlóságból és gonoszságból való bűnökről szól a Biblia. Rendezi Isten, hogy van, ami gondatlanságból elkövetett, tehát nem figyeltem oda, és van, amit szándékosan elkövetett. Különbséget tesz, de rendeli a Biblia, rendeli Isten szava, hogy kell rendezni. És utána még jobban szigorodik, hiszen nem elég, hogy Isten szigorítja a törvényeket, háladásra készíti, kényszeríti a emberiséget lényegében, a választott népnek az életén keresztül is, ez a törvényrenden keresztül is. Azonban itt van egy másik, a szombatnak a megrontója, aki a fáró gyümölcsöt szedett, és nem tudott mit kezdeni Mózes, most mit kell csinálni, hiszen oda vitték hozzá, hogy szombaton éppen szüretel, akkor most mit kell tenni? Mózes viszont azt a parancsot kapja Istentől, hogy úgy van, meg kell kövezni, és ki kell rakni a táboron kívül. Még jobban szigorodik. Isten az ő szentségét, az ő napját védi, az ő ünnepét védi, és azt is védi, hogy még jobban tisztelje, sőt tiszteljük őt, hiszen a szombatnak nem a 24 órás kérdéseit a döntő, hogy szombaton ezt tette, hanem ezzel Isten ellene történő bűnt követett el, nem fogadta el azt a édenkerti állapotot, azt az állapotot, hogy Isten gondoskodik rólam, én akarok gondoskodni magamról, az ének kitört már ebből az emberből, akit megköveztek végül is. Tehát én vagyok, hogy Isten helyett én magam is meg tudom csinálni. Én magam is tudom gyümölcsöt szedni, magam is meg tudom termelni. Nem kell nekem az édenkert, nem kell nekem Istennek a gondoskodása. Tehát szigorodik a törvény, hogy hálát kell adni, hogy Isten ad az első tészteljesű zsengével, hálát kell adni egy áldozat, vagy kapok, de még jobban szigorodik. Ezen túl el kell fogadnom is, hogy Isten gondoskodó, Isten, és minden tőle van. Szombat pont erre kell, hogy emlékeztessen, hogy nem nekem kell megváltanom a világot, nem nekem kell az egzisztenciámat növelni, és nem nekem kell Isten helyett dolgokat csinálni, ha Isten azt mondta, hogy én mindent megadok, és emlékeztet az édenkerti állapotra, akkor én Isten tagadója vagyok, amikor ezt nem fogadom el. És ennek a Istennel való kapcsolatnak, pontosabban bűnös kapcsolatnak, Isten megsértésének a következménye az, hogy ennek viszont halálos ítélete van. Isten ellen támadni, Isten akarata ellen támadni, ez az első lázadás. Az első lázadás hozza a többi lázadás, hiszen Kóré és a többiek előbb folytatás már. Tehát a lázadás ott volt, én a szombatot, mint Istennek a gondviselét, rendjét és békét megtagadom. Nekem saját rendem, saját istenkedésem van, megteremtek mindent, uralkodok mindenen. Ez az első lázadás, Kórénak és a társainak a lázadása, ennek csak a folyamatosság, a folytatása. Magyarul ők az előzményeket már nem akarják elfogadni, húznak egy vonalat, hogy innét mi vagyunk mi. Innét mit csináljuk, ne szólj bele. Én ne szólj bele, ne törvényeskedj. És a mai korban azért mindig is tudni kell, hogy ott vannak a szinonimái, ott vannak az előzménye az Ószövetségnek, a mai napoknak is, történéseknek is, hiszen most is ugyanez a Kóré szellem, a lázadás szellemisége ott van. Kicsiben, nagyban ott van. Tehát amikor mi is beszélünk a törvényről, naponta Kórékkal lehet találkozni, nem egy jelen kettővel, naponta. Minek ez a törvény? Meg tudom én csinálni. Odáig fajul, hogy előbb-utóbb kiderül, minek nekem Isten? Minek nekem az egész vallásos dé? Minek nekem hívőnek lenni, mikor a vallásos kereteken belül, ott a táborban, Izraelhez tartozom, mint Korák, és hagyjatok engem békén a törvénnyel, hagyjatok békén a kemény szavakkal, hagyjatok békén azzal, hogy mit mondott Isten, hagyjatok mindennel, én nagyon szépen és nagyon jól el vagyok. És ezt naponta lehet tapasztalni. Nem kicsibe, a többség, sőt a nagyon nagy többség pontosan ilyen Kórah lázadásában van. Oly mindegy, hogy a Kórah lázadás előtti időben van-e, hogy egyáltalán naponta nem köszöni meg Istennek, hogy egyáltalán él, naponta nem köszöni meg azt, hogy mit kapott Istentől, nincs meg a tészta zsengéjének az áldozata, naponta nincs meg, és Isten elrendelte, és elvárja mi tőlünk, és hogy naponta úgy kelljünk, hogy köszönöm, hogy élek, köszönöm, hogy van, és köszönöm a tegnapot, és köszönöm a holnapot, köszönöm a létet, és ahhoz, hogy Isten mindent megad hozzá. Ez hiányzik belőlünk, és hiányzik belőlünk sok esetben az, hogy bocsánat Istenem, ezt nem akartam, nem tudtam a következményét, és a bocsánatos vétkekről, tehát a tudatlanságú gyarlóságban elkövetett vétkekről, és ugye elfelejtünk bocsánat kérni egymástól, ne haragudj, nem tudtam, hogy ez fáj, és nem tudunk Isten előtt rendezve lenni ebből is. Nem tudunk ott lenni, hogy a tudatos bűneinket lerendezzük, még az sem, mert én vagyok ilyen, nekem szabad. Nekem a kegyelem alatt már minden szabad, Isten már mindent előre megbocsátott, nekem már beutalom van a mennyekbe, és akármilyen is Isten megbocsátja. Naponta találkozom ezzel a hiperkegyelem és a szuperkegyelem, és nem tudom már minek minősítsem kegyelem dolgokkal, hogy azt csinálok, amit akarok. Hát Isten vagyok. Isten meg nekem megbocsát, mert megígérte, neki kötelessége nekem. Ingyen kegyelemben, hiszen ingyen van a kegyelem. Nekem semmit nem kell tenni, na így kezdődik a hazugság, és így folytatódik tovább a lázadással, és így folytatódik a lázadás, egészen Kórah lázadásáig, így folytatódik, hogy szembeszegülök akár Krisztussal. Hiszen ha Mózes veszem, nem más, mint Krisztus előképe, nem más a Bibliából egyértelmű kiderül, hogy a vezető és a vezető a király, nem király Mózes itt ebben az esetben, de a név meg egy személyes vezetője. Krisztus testének és a hívő seregnek végül is Krisztus az egyetlen és első, és mindenben le nem cserélhető vezetője. Gyakorlatilag itt, akik a törvény ellen vannak, és itt a szombat és a hálaáldozat és a bűnök rendezésének a megtagadásában vannak, a mai napon nem Mózes ellen lázadnak, hanem a mai napon úgy, ahogy van Krisztus ellenesek. Úgy, ahogy van. Mert aki nem fogadja el a törvényt, az nem fogadja a királynak az utasítását. Aki nem fogadja el a királynak az utasítását, Krisztusnak a működését és uralmát, az Isten akaratát nem fogadja el. Ez Isten elleni lázadás. Isten elleni lázadás. Itt, amikor szigorodnak a törvények, nem nekünk kell szigorítani a törvényeket, hanem tudnunk kell valóban az alapkérdéseket. az, hogy rendezetten kell élnünk abban, hogy mindig és mindenért hálát adjatok, ebben benne van az, hogy köszönöm, hogy élek. Benne van, hogy nem éhezek, benne van, hogy nem fázok, benne van az, hogy megsimíthatom a feleségem, gyerekemet, és akármit is mindent mondhatok, amit kaptam. Benne van a háladásnak a parancsa, amit én úgy gondolom, hogy olyan könnyű parancs, hogy szégyen, hogy nem tartjuk be, hiszen el tudom mindent fogadni, csak úgy elfelejtjük, hogy nem érdemelnénk meg. Olykor csoda történik, olykor akármi történik, és még ilyenkor is nagyon-nagyon kevés bennünk a háladás, hogy köszönöm. Még ezt a köszönöm szót is nagyon nehezen bittyesszük az ajkainkra, hogy köszönöm Istenem. Pedig Isten elvárja. Isten a háladást nem úgy akarja, hogy zsarol, hogy na most akkor volna szíves jó kisfiúket, kislányként itten nekem dicsőséget énekelni. Add valamit és vedd észre, hogy hálával tartozol. És ez egészen más, mint az a szenved a világban. A világban akkor adunk hálát, pontosan ellentétesen adunk hálát, mint itt, ahogy Isten gyakorolja velünk. Megáld mindennel, hogy tudjuk őt szeretni, és tudjuk őt áldani. És tudjunk abból megmutatni valamit, hogy Uram, tudom, hogy ez a tiéd. De valahol ér megéljük-e ezt is, ezt a szigorú törvényt, hogy amikor egy ismeret birtokába jutok, akkor megköszönöm, hogy kinyitottad az igét előttem. Köszönöm, hogy ebben jól léptem, és nem bűnbe estem, és bajba kerültem. Tudunk-e hálásan köszönni? És tényleg tudunk-e úgy, mint egy gyerek, oda menni Isten elé, hogy ne haragudj, de ezt én nem tudtam. Nem tudhattam, vétkeztem, tudatlanságból csináltam olyat, amit nem kellett volna. Mindig egy gyerek véletlenül berúgja az ablaküveget, nem volt abban semmi szándékosság, de attól még eltört az ablaküveg. És ezt mi is tudjuk, hogy sokszor életeket és érzéseket törünk, és kapcsolatokat törünk. Sok mindent összetörünk. Véletlenségből, már úgy, hogy nem véltük, hogy ez lesz belőle, nem szándékosan, de hol van az bennünk, hogy bocsáss meg Istenem, és rendezzed, mert én rendezni szeretném, illetve ott van a gonoszságból elkövetett bűn, tehát a gonoszság az, amikor én már eleve elhatároztam a bűnt, Isten ezt nem tűri meg. A szombat kérdésében pedig nem a vonalasságban, a farizeusságban itt a kérdés, hanem elfogadom azt, hogy Isten mindenben, mindenkor eleget adott, és mi azt hagytuk el, azt az idegkertet, ahol mindenben mindenünk megvolt, és Isten ebben a szeretettel figyelmeztet, és ha nekem ez nem kell, hanem én vagyok Isten, akkor Istennek minden jóságát és minden szándékát úgy, ahogy van, lefigymálom, és úgy, ahogy van, megtagadom, sőt, lázadok is, amikor én nem tartom be a szombatnak a törvényét, ami ne legyen már olyan szombattartás, ami vonalaskodás, farizeuskodás, hanem Istenről viszonynak valóban a visszanyilvánítása, visszajelzése, hogy köszönöm, hogy van hova visszamennem, köszönöm, hogy van egy örök béke és örök édenkerti állapot, ahova visszamehetek. Ha ezt nem teszem, akkor egyértelműen előbb-utóbb felüti a fejét magát a kórachi történet, előbb-utóbb jön a lázadás, hogy mit akar ez az ember, aki Krisztus beszédét mondja? Egyetem mit akar Krisztus? Modernek vagyunk, meg tudom mit csinálni. Most már akár ki is oda mehet, és mondhatja, én tudom, mi az ötlet, hogy kell csinálni, és úgy, ahogy van, ellopják, elorozzák azt, amit Isten itt elrendelt. Nagyon sokan hálaadásra kötelezik a híveiket, vagy akár a testvérüket is, hogy nekem köszönheted. Nekem köszönheted ezt vagy azt, mert imádkoztam érted, meg közöttünk vagy, meg egyebek. Ellopják, és ellopják azt is, hogy a bűneket rendezzék, hiszen a bűnök rendezésének a lehetőségét elrontják, amikor a törvényeket megtapossák, kidobják, eltakarják. Eleve ezt a lehetőséget is elveszik az emberektől, illetve a könnyű, olcsón szerzett kegyelemmel, hamis módon felmentik az embereket, pedig Isten soha nem menti fel, még a tudatlanságból elkövetett bűnt sem, ha én nem teszem, nem tudom meg, hogy az volt, és nem kérek érte bocsánatot, illetve nem rendezem. Tehát itt van a magunkban és a lázadásnak a gyökerei. Ha Isten törvényeitől távol vagyunk, és az Istennek a törvényei itt kimondottan az Isten személyét elfogadó, dicsőítő, neki hálát adó és a Istennel való viszonyról szóló törvényet, ha nem teljesítjük. önmagában már nyitott ajtó van arra, hogy én lázadó is legyek. Nyitott valahogy, hogy ők lázadó legyek. Mert Isten ezt rendelte, de ma már modern korokat élünk. Isten ilyet nem gondolhat, hogy én ezt most megcselekszem, aztán, hogy Mózes idejében Isten ilyen, Isten olyan, és ezzel elvetem Krisztusnak az uralmát, és így gyakorlatilag a halál uralmába sétálok szép csendesen bele. A halál uralmába, hiszen Kóre is oda tartott, és ugyanakkor Kórének a történetében természetesen ott van benne a mi jellemvonásunk is. Az, amikor Mózes megszólal, hogy majd holnap kiderül, ki az, aki szent, ki az, aki övé, és ki az, aki szent. Vagyis az ötödik verset ismételem, és szól a Kórénak az ő egész gyülekezetének mondván, reggel megmutatja az Úr, ki az övé, és ki a szent, és kit fogadott magához, mert aki az, akit magához választott, magához fogadja azt. Ezek elég bonyolult gondolatok, tehát ki az, aki az övé. Ki az az övé, ki az, aki választott, ki az, aki szent, és ki az, akit fogadott. Itt a szentelésről van szó. Valóban Izrael egész népe szent volt, mert választott nép. De Isten megmutatja, hogy ki az. És ki az, akit magához fogadott. Ebben a történetben vannak fogadottak és szentek, most ebben nem akarok kitérni, de igazából az emberi tulajdonságok, amiket kidomborodnak, amikor Mózes szól, hogy gyertek ki, akkor nem voltak hajlandók még jelentkezni se. A dőfösség megjelenik itt a megítélés előtt állóknál. Már ebben a történetben, mégis Kóra lázadásában ezért nem kis történet, hogy itt 250 ember plusz a felsorolt főemberek, Kóra és a többiek, akit olvastam az első versekben, és vele szemben nem egy nép áll, hanem Mózes és Áron. Azért nem semmi ez, amikor majdnem 260 ember ott áll, és velük szembe ketten. A többség igazából sokú disznógyűjtő az alapon elég veszélyes lehetett Mózesnek, de mégis példát mutat előttünk a hitéről és arról, hogy az igaz, az igaz. Én úgy gondolom, sok esetben valóban Isten bennünket is kipróbál, hogy olyan nagy többséggel szemben állunk, amelyik vádol. Mondhatnám személyesen, hogy vagyok én judaistától kezdve, antikrisztusoknál mindenféle, és mégsem magamban sincs, mégsem az a félelem, hogy most én elveszítem őket, inkább őértük félek, hogy nem tudják, mit cselekednek. Nem tudják, az a 250 nem tudja, a többi lázadó meg, hát jobb lett volna, ha nem lázadtak volna. De sok esetben az ember ott áll, és na most akkor mi történik? Féljek? Nem. Én úgy gondolom, számomra nagy tanítás Kóráknak a történet a lázadással szemben, és Istennel való szembeni lázadással szemben nincs mitől félnünk, nem a mi ügyünk. Nem a mi ügyünk. Nem Mózes ügye volt, hiszen itt ő egyből azt mondta, Isten majd megmutatja. Ő biztos helyen volt, meg volt a közvetlen kapcsolata, meg volt az, hogy ő elmondta mindazt, amit módosítások nélkül, amit Isten módott. Innétől nincs mit tennem. Nem könnyű helyzet ez, de mégis ott van Mózesnek a hite, hogy szembe a többséggel minden meg inogás nélkül kimondta az igazat. Majd Isten. Nem felelőtlenül, hanem hitben és bizonsága mondta ki. Ő Istennel beszélt, ő Istentől kapta az utasításokat, ő saját akaróból soha nem tesz semmit, és későbbiekben ez köti össze a profétai részt Mózesnek a történetével, mikor Mózes önmagáról mond egy védő beszédet, nem a félelme miatt, hanem tényszerűen, hogy ennek semmi haszna nem volt ebből a kirándulásból, és semmi haszna nem volt a pusztai vándorlásból, és semmi haszna nem volt a népből. Én azt hiszem, hogy jó lenne odafigyelni, ha valaki egy bármilyen csoport érére is kerül, hogy, vagy egy családnak a vezetésére is, hogy alapjában Isten nem azért rakott oda, hogy a gyerekeidből éljél, vagy egy közösségből éljél, hanem azért, hogy csináld a dolgodat. És ebből neked hasznod nem lehet, de szenvedésed úgy, mint Mózesnek ebben a helyzetben is van épp elég. Tehát sokszor azt mondanám, hogy ha lehetne azért ilyen mózesi feladatokat nem szívesen vállalnék, mert ez nem igazán jó volt, de függetlenül ezt csak viccesen mondtam, mert ezt a nehéz helyzetet is Isten naponta elénk is adja, a másik pedig Mózes ebben is bizonyság, hogy mégis hogy áll ki Isten mellett, a hite mellett, és hogy áll mellette ki Isten. 8. verstől olvasom, és mondom Mózes Kórénnak, halljátok meg, kérlek, lévő fiaim. Avagy kebesítették-e azt, hogy titeket Izraelistene külön választott Izrael gyülekezetéből, hogy magához fogadjatok titeket, hogy szolgáljatok az Úr sátának szolgálatába, hogy álljatok a gyülekezetet és szolgáljatok neki. És hogy magának ott fogadott téged, és minden atyát fiatal lévi fiait te veled, hanem még a papságot is kívánjátok. Lázadás. Leleplezés. Mózes leleplezi a helyzetet. Nem elég. És én azt hiszem, hogy bármikor sokszor el lehetne mondani, nem elég, hogy te veled Isten úgy találkozott, hogy hitet adott. Nem elég neked az, hogy újjászülettél. Nem elég neked az, hogy élsz. Nem elég. Nem elég az a kiváltság, hogy hívőnek mondhatod magadat. Nem elég kiváltság az, hogy van az életednek egy célja és útja, az a szellem értelmet Kánaán, hogy az örök életben mész. Nem elég. Neked még más is kell. Neked még az is kell, ami Krisztusi, ami főpapi, még az is kell, a papság is kell. Az, hogy te fogod megmondani szellembe, hogyan tovább? Igen, ma nagyon sokan ezt teszik. Nem elég, hogy hívők, nem elég, hogy tényleg jöttek a hannét, Isten kihozta őket, hanem átváltanak, és ők akarnak Istenek lenni, ők akarják a törvényt megadni, hiszen a pap szájából jött a törvény, ők akartak ítélkezni, hiszen a papság akkor az ítélkezés volt, ők akartak ingyen javadalmazáshoz hozzájutni, ami a levitáknak a szerepe volt és lehetősége volt, ők. Ma is ugyanazt éljük meg. Nagyon-nagyon hétköznapi. Sorba lehetne mutogatni ilyen emberekre, akiknél föltehetném a kérdést, hogy nem elég az, hogy az életed megmenekült. Nem elég. Még többet is akarsz. Még te vagy a apostol, proféta és egyéb kitűzőkkel ellátott akárki. Nem elég az, hogy életed van. Nem elég az, hogy Isten méltatott az, hogy látod az igét, vagy tudsz szólni, vagy egy törzsnek, mint ezek, egy vezetője, vagy kiemelkedő pozícióba kerültél. Nem elég. Neked még istenkedned is kell. Nagyon-nagyon aktuális ilyen kérdés. És Mózes, amikor itt elmondja ezt a vádbeszédet, akkor igazából csak kényfeltárás mond el. Nem az, ebben egyetlen szó nincs benne, hogy én. Egyetlen szó nincs. Azonban itt, de ennél a beszélnél a válasz önmagában hordozza a halugságot. Önmagában. És ilyen szituációban, amikor a lázadás előkerül, egyértelmű, hogy a hazugság is előkerül. Előkerül, mert a 12. verstől olvasom, elküldte aztán Mózes, hogy hívják elő Dátánt, Abirámot, az Eliá fiait, azok pedig felelének, nem megyünk fel. Avagy kevestedé azt, hogy felhoztál minket a tejjel és mézzel folyó földről, hogy megölj minket a pusztaságban, hanem még uralkodni is akarsz rajtunk. Ha nem olvasom figyelmesen, akkor nem is veszem észre ebbe, egy bődületes hazugságban. Hát hol van még a tejjel mézzel folyó Kánaán? Még nemrég csak ott voltak a kémek, akiknél, bár vissza felderítők, ott voltak, és abból 10 azt mondta, hogy nem, 2 igen, és erre visszafele mutogat Egyiptomba ez a 2 ember. A tejjel mézzel folyó Kánaán nekik, nem Kánaán, hanem Egyiptom. Egyiptom. Figyelni kell néha az ilyen kis apró szavakra is. Kellett neked, hogy itten most megtértem, újjászülettem, és bemerítkeztem, és sok minden történt. Nem elég, hogy ez történt, de még kihosszál a világból is. A világból. Nem akarok én hívő lenni, itt a házadás. Nem akarok én hívő lenni. Nekem a tejjel mézzel folyó föld, nem Kánaán, ott van. Holnaptól nem csináltam a bűnöket, csak kényemre, kedvemre. Holnap nem bizniszelhetek, nem hazudhatok, nem csináltam azt, amit a világ. Neked ez volt a tejjel mézzel folyó Kánaán, egy másik Isten, egy másik Kánaán. Ez volt a színvallásuk. Ez. Nem elég, hogy kihoztál a tejjel mézzel folyó földről. Tényleg Istennél azért felmerül a kérdés a hívő embereknél, többségénél is, sőt, szerintem mindenkinél is, mi az egésznek az értelme? Megtértem, kijöttem. Hát olyan jó volt a világban. Senki nem szólt, hogyha én kicsit loptam, csaltam, hazudtam, paráználkodtam, ez a senki nem szólt. És akkor mit írva ez a fickó, hogy nekem mindenféle parancsok a nyakamban. hogy még azért is hálás lehetek, ami nehéz, meg különben is. Hát mit akar ez? És nem veszi észre, hogy sokszor, amikor a gondolatok az ember fejében vannak, Isten elleni lázadás van. Hogy nem ilyen lovat akartam. Nem így, én csalódtam. A csalogott keresztények ez a szava. Hát most kellett ez nekem? Hát annyi mindent tudnék én csinálni szombaton, mehetnék lóversenytől kezdve a kuplerájba, bocsánat, akárhova is. Most itt ülök, hallgatom ezt a sanyarú feddő beszédet, és állandóan örömtelen vagyok, és meg mit tudom én, mi van itten? Hát kellett ez nekem? Ugyan milyen ismerős? Csak gondoljuk át, Isten egészen másképpen adta nekünk a szombatot, egészen másképp adta a törvényeit, egészen másképp adta a rendjét, mindegyiknél ott van az örömre és a boldogságra mutató örök érvényű előrejelzés. Ott van Istennek az üdvterve beépítve ezekbe, hogy gondolja szombatra, és ne arra gondolja, hogy mennyi mindent csinálhatná. Gondolja arra, hogy mi mindenben vagy áldott, és gondolja arra, hogy ha ő nem tette volna olyanná a testedet, a tudásod és mindent, akkor te ott éheznél a menekültekkel együtt. Vagy mondhatnám, hogy ide születtél, és ott mindent mondhatnék. Tényleg, tudok én hálát adni? Tudok én hálát adni? Nem, milyen mínuszosak vagyunk. Ahol nincsen halleluja, nincsen tapsikálás, és van törvény, oda én inkább ne. Ez bizony Kóraknak a lázadás, a bennünk levő Kórak, a bennünk levő lázadás. És Mózes erre nem tett semmit, hanem hogy olvasson, meghallgatott Mózes, és mondta az Úrnak, ne tekints az ő áldozataikra. Ne tekints az ő áldozataikra, a 15. vers, egy szamarat sem vettem el tőlük, egyet sem bántottam közülük. Aztán mondta Mózes Korénnak, te és a te egész gyülekezetek, legyetek az Úr előtt, te és azok, és Áron holnap. Nem azt mondja Mózes, hogy na, akkor most már menjetek a csodába, meg vagytok átkozva, nem ezt mondja. Akkor álljunk Isten elé. Álljunk Isten elé. Vállalom. Álljunk Isten elé. És itt már Mózes úgy, ahogy van, a hazugságból, jogosan mondja, hiszen ő érte ezt a hazugságot, amit most itt felderítettünk, hogy miért haragudhat meg a hazugság esetén. Istennek szólhatok, hogy ne hallgassa. Hazudik. Itt leleplezte magát ez a két ember, leleplezte magát a tejjelmézzel folyó kijelentésével, és ez pontig elég volt arra, hogy a hazugság miatt odaállhattak Isten elé. Mózes kimondhatta, Istenem, én itt most már is hallgassál. Ahol a hazugság van, ott te hiába mész Isten elé. És itt Mózesnek jogköre lehetett az, hogy Isten, ne hallgass meg őket. Emlékezhetem Istenre, hogy az a tejjelmézzel való ország, az nem Kánaán, ez egészen más. Hazudtak. Emlékeztetettem arra, hogy itt a leleplezés. Istenem, ezek leleplezték magukat. Tud, kérem, és tedd azt, amit ilyenkor tenni kell. A hazugság atya jelen, ott van az ítélet mindig. A hazugság mindig kiderül, és nem csak kiderül, hanem Istenet is ítélet következik be. Kóri csoportjának így lényegében ezt a történetet, hogy milyen elolvassuk, egészen mai, és egészen mai korban játszódik le. Ezek a lázadások mindennaposok és köztünk vannak, sőt egyre erőteljesebben. Amikor a liberalizmusnak hívott szabadosság tényleg előzönött mindent, akkor a Kórak féle lázadás is mindent előzönött. Amivel természetesen ott van a hazugság, természetesen ott van a Krisztus ellenesség, természetesen az Antikrisztusnak az eszköze, természetesen a keresztények közepette mindenhol ott van. Ott van, finoman lopulcik meg. Minek a szombat, minek a hálaadás, csápoljunk egyet, és nagyon jó el vagyunk. Hát Isten majd elnézze nekem a szombat helyet, csütörtökön csinálom. Ha csütörtökön se, akkor majd a jövő évben kétszer, a 52 szombat helyet. Nem. Magunkat szabadítjuk föl ezekre a lázadásokra. És sokszor észre se vesszük, hogy milyen lázadásba kerülünk. És sokszor észre se vesszük, hogy közben valakinek elhangzik a szava Isten irányába, ne hallgass meg a kérését. Ne hallgass meg. hiszen áldozni mennek ők a serpenyőikkel, az ige áldozataikkal, és itt Mózes kimondja, Isten, ne hallgass meg, hazudik. Én, ha ebben belegondolok, bele rászkódom, és mi van, hogyha most a főpap, most Krisztus ott az atyáját azt mondja, XYZ-nek, te ne hallgass meg az imáját. Hazudik, és így az ő bűnbánata semmi. Más istene van, és oda megy eléd. Tudom, milyen borzalmas lehet? Bele gondolni, és annyit jelenti, belereszkít az ember. Pedig a hazugság így néz ki. A hazugság következménye így néz ki. És az önistenítés, önimádat így néz ki következményeként. Így néz ki. És így néz ki, ami nem hálaadó életünknek a következménye. És így néz ki, amikor Isten csak a segédeszköznek tartjuk az életünkben. Így néz ki. Mert nem lázadunk mi, de mi a nyavajának annyi törvény. Nem lázadunk ki, de mit ér ez a Mózes? Nem lázadunk mi, ha templom volt vagyunk, de mit akar ez a Krisztus? Nem lázadunk, csak hagyjuk az egészet békén. Én a jó el vagyok itt rajtam, a címké, keresztény vagyok, akkor íz rajta, vagy éppen nem is íz rajta, mert kell éppen kell hillát, kell lihátnak, ugye a fia, megvan a származásom, megvan a pedigrém, mindenem megvan, kell hát fiaként, hát én bent vagyok, hát ilyen Pista vagyok, olyan Pista vagyok, egy es vagyok, hogy ki ne hagyjam őket. Én nagyon jól vagyok. Minek itt ez a herceurca? Borzalmas, amikor olvasgatom a Facebook nevető szörfőrmedményen, aztán rengeteg ingyen kegyelmet. Megvallom, hogy nem vagyok bűnös, aztán halleluja. Hát jó, de hol a bűnbocsánat, meg a többiek, meg egyetem kegyelem, hol van ilyenkor. Meg az Úr mindent megbocsátott, meg mi fáj neki, nekem nem fáj, mondják ők. Folyamatosan megy ez a lázadás. Folyamatosan. És a legműveltebb, karizmatikus jellegű területekről olvasom, és hallgatom ezt, hogy te, jaj, mi van itt? Hát mi van itt? Elveszett a törvény? Akkor elveszett a kegyelem. Elveszett a törvény és a kegyelem, akkor hogy mész te Isten elé? Ott van. És te meghallgat, de a serpenyődnek annyi. De a serpenyő történet is ott van, hogy megszenteltetett a serpenyő. Itt olvasok az egyik Biblia versenybe, kalapáld ki, és helyezed az oltára, körös körül. És ma is itt van lehetünk, ez a bibliai rész is. Meg ott vannak azok a hamis, hazug és egyéb áldozatok, kórákok, lázadások, ott vannak. Kórák történetében, kórák fiainak a serpenyőjön az égő áldozatot bemutatták, azért került az oltára ez a sok rész, hogy akárhányszor mész oda. Akárhányszor mész Istennél, mindig lássad, mi a következménye. A hazik, hazug, hamis. Isten tiszteletnek és áldozatoknak. Egyik oldalon hazudni, és a másikon Istennek áldozni, ítéletet hoz magával. A hazug élet, a kettősség ítéletet hoz magának. Isten nem véletlen mondta annak idején, oda az oltára, ott legyen a rész. Mindig a nép előtt. Mindig. Ha mész, lásd az előzőknek, mi a következménye. Nem olyan egyszerű, hogy oda megyek imádkozni. Nem olyan egyszerű, hogy oda megyek ezt azt tenni az oltáron. Jó vallásos pózban eljátszani sok mindent. Nem olyan egyszerű. Csak ezt a történetet, ha valaki elolvassa, akkor tudnia kell. Ez pontosan egy részserpenyő. Ha mész oda, nézd meg Kórák fiait. Nézd meg. Nézd meg, mi történt. Nézd meg, hogy milyen veszélyes volt, amikor Isten szólt, hogy Mózes, lépjetek hátra, ne legyen részetek vele. És ez a szó ma is elhangzik, ne legyen részed ezzel a kettősséggel, mert téged is el fog érni. Egyik oldalon hazudok, a másik oldalon úrvacsorát veszek. Lép hátra attól az embertől, mert téged is meg fog ítélni Isten. Nem vállalhatsz közösséget. Mondhatnék példákat, közös példákat is bizony. Mondhatnék. Itt vannak a figyelmeztetések. Itt lennek a figyelmeztetések ott fenn az oltárnál, amikor mész Isten elé, hogy ide nem úgy megyek. Isten megszentelte, kiválasztotta ezt a bizonságot, negatív bizonságot, hogy Kórák fiainak a történetét mindig lássuk. Mindig, de mindig lássuk. A bibliai résznek, a torai résznek van természetesen profétai kapcsolata. A profétai kapcsolata az viszont Sámuel első könyvéből a 11. fejezetben van. ott is történik egy összecsilingelő, összerezonáló történet, amikor Sámuel önmagáról szintén, mint egy védő beszédet mond, beszámol magáról. Én nem akartam semmit. Mózesnek és Sámuelnek a beszédében, Mózes Sámuel 12-ben, tulajdonképpen ez az összekötés a közös. Mondhatnám azt, hogy ezt a két részt, ha összekötöm, akkor lehetne arról beszélni, hogy egy embernek hogy kell elmennie, akár egy gyülekezetből, akár egy tisztséget lerakni, vagy akár a mindenőrök útján is hogy kell elmenni. Igen, rendezetten. Mózes is rendezte ezt, Isten erőd legyen az ítélet. Sámuelnál is itt a történet ugyanez van. Odállt a népeléti királyt akartatok, én ez vagyok, beszámol magáról. Mindenki elolvashatja a beszédét a 12. fejezetből, mondjuk a 4. verse kezdem a felsorolás után, ők pedig felelnek, nem csaltál meg minket, nem sanyargattál minket, és senkitől semmit el nem fogadtál, és ő mondta nekik, legyen bizonságot ti ellenetek, és bizonság az ő felkentje ezen napon, hogy semmi sem találtatok kezemben, ők pedig mondanak, legyen bizonság. Példakép lehetne így Sámuelnek a története, és Mózesnek is a története, hogy nem elvonult és bement a kis elefántcsontornyába, hanem nyilvánosan kart ki, kesztyűt lehúzva, szinte párbajozik a szembenlevőkkel. Mondhatnám, hogy párbajozik, de nem párbajoz, hanem a hívő embernek is. Inkább a felelőssége, bármilyen problémás helyzetben mondjál valamit. Nem vádolni. Én kimondom. Legjobb tudásom és hitem és ismeretem és minden érdek és szándék és hátsó gondolat nélkül tettem vagy mondtam azt, amit mondtam. Ennyi. Vállalom a felelősséget a tetteimért, a szavaimért és mindenért. Ezt tette Mózes és ezt tette Sámuel is. Sámuel esetében itt a nép el is fogadta, de már régen döntött, neki király kell. Itt is semmi másról nem szólt a történet, a nép látta a környező népeknél, milyen jó megy a dolog, van egy király, és akkor szép rendben el vannak, és hát az Isten egy kicsit kemény, és nagyon erősen diktál, és nagyon erősen áll, megmozdíthatatlan, és nem lehet a döntésében változtatást elérni. Míg a földi királynál lehet jó pozícióba kerül, lehet meggyőzni, el lehet zavarni. Tehát az emberi gyengeség úgy van, hogy szereti azért az uralmat is azon a királyon, függetlenül attól, hogy látszólag uralmat vesz magára. Látszólag. Kell nekünk egy király. Hozzátehetném már zárójelbe, akit mi szépen majd a kezünkbe tartunk, akinek szépen nyalakodunk, akinek szépen simogatjuk magunkat, mint a macskák, vagy ha meg baj van, akkor jó nyakon velük, és ez a valik lecseréljük. Körülbelül az emberi tulajdonságaink. Nem kell az az Isten. Nem kell az Isten. Nem kell. És ez is egy lázadás. Nem kell Istennek az a kemény, törvényes, rendben levő uralma, ami az Ószövetségben ő uralkodott, illetve az általa kinevezettek, majd később természetesen a világ ura, aki minden hatalmat megkapott és uralmasia. Nem kell nekünk. Nem kell nekünk. Nekünk saját király kell. És itt van a borzalmas, hogy amikor Sámuel mindezt elmondja, ez még mindig kevés volt arra, hogy nem is volt olyan rossz ő. Hát nem volt ebben semmi bajunk, kárunk, hát nem nyúlt le, bár Sámuel mondta is a 8. fejezetben a királynak a törvényeit, amikor elmondta, hogy ha lesz királyod, az elviszi a feleségedet, elviszi a robotmunkára, a kenyeret, akármit, megmondta a feltételeket. És ez azt, hogy megmondta azt, hogy én nem veszem el, és így tovább, én el sem vettem, belőlem káratok nem származott, én a ti bőrötökre nem játszottam, és mégis az kell, mégis az kell. Hadd ne aktualizáljam mai korra, hadd ne aktualizáljam, vagy mégis megtegyem. Amit az ember akart, Isten megengedi, és ott a következmény. Nagyon jól tudtuk, és nagyon jól tudjuk, hogy minden egyes emberi uralmának, mindegy, hogy párt vagy bárminek nevezzük, az királytörvény rá vonatkozik. mindenképpen ki akar használni, a te adódból akar meghízni, elveszi azt, amit tud erővel elvenni, még nem volt olyan aralma, amelyik emberi, és nem tette volna ezt meg. Magadnak köszönheted. Nem sírni kell, milyen állapot van. Itt van. Ebbe vagyunk benne. Ebbe voltunk benne, ebbe leszünk benne. Az emberi akarat, az emberi uralomnak a vágya és elfogadása, sőt kérelme, bizony ide vezet. Nem menjünk messzire, mert akár egy gyülekezetben is. Te választottad magadnak a pásztorodat. Most miért csodálkozol, hogy folyamatosan a tizedről beszél? Miért csodálkozol folyamatosan magad ma főpásztornak, ma nem tudom, pápának hívja lassan? Miért csodálkozol? Magadnak választottál. Magadnak választottál, és nem tapasztaltad, nem élted már, és nem fogtad föl, hogy ki a pásztor, aki éretted van, és úgy hívja Jézusról a Mesiá. És Krisztusnak semmi haszna nincs belőled, hogy így mondjam, emberi értelemben. Sokkal többet adott ő nem csak a váltságművével, hanem a mindennapokban. A mérhetetlen gazdagságból kapjuk, és érdem és érték nélkül lényegében, ellenszolgáltatás nélkül kapjuk. És nekünk mindig az kell, fogadjanak el, szeressenek, fizetünk, elveheti, odaadom magamat, és nem kellene. Nem kellene. Pedig hányszor elmondta Jesua önmagáról is, hogy ki ő? Ő nem megvásárolni akart téged, ő fizetett érted. Két külön fogalom. Ő nem akar elvenni, ő adni akar. És ebben a pillanatban tényleg egy kérdés. Tudom-e, hogy akár Mózes, akár Jesua Mosé, akár itt Sámuel, mégis miért? Miért nem kellett? Mert én vagyok az Isten, mert az én akaratom akarom, hogy történjen, és minden esetben, ha nem kell Isten, akkor a törvényese, vagy ha nem kell a törvény, akkor más Isten jó, az olcsóbbik, ahol nem kell bűnt felismerni, ahol nincsen bűnbánat, ahol nincsen már kegyelem sem. Nekünk nem kell a kegyelem. Nekünk jó a magán megoldásom, majd a pásztor megmondja, én majd befizettem a fejedelmet, mindegy milyen kategóriában mondják a nevét, és milyen bibliai verse hivatkoznak. Én köszönöm, jól vagyok. Van békém, nyugalmam, fejem a felett fedél, úgy hívják X gyülekezet, ott vagyok, köszönöm, jól vagyok. Csak egyszer majd jön a kérdés. Ki is a király? Ki is a király? Aztán jön a másik kérdés, mint Mózes esetében. Mit mondott Isten? És Isten el fogja választani az övét, miképpen a Krisztus is elválasztja az övét. El fogja választani. És akkor jön az ítélet. Eleven a pokorra jutottak. Korák és társai. Eleven. Ezzel mindig úgy elgondolkodtam, hiszen van az embereknek nagyon-nagyon sok beidegződése katolikus és egyéb történelmi okok miatt, hogy most akkor tisztító tűz, meg egyébként nem elevenen a pokolra jutni. Tényleg egy kérdés, az elevenen való pokolra jutás nem arról szól, hogy élve maradsz, csak nem élsz. Itt a földön elkárhoztam. Tudod, milyen veszélyes ez? Ha nem fogadom el Istennek a törvényét, nem adok hálát, és így tovább, majd olvastam. Itt a földön élő halott lehetsz elkározva. Nem ember fog elkároztatni, hanem Isten egyszer leveszi a kezét rólad. Nem hallgatja meg az imádat. És ha én azt mondom, hogy Isten nem hallgatja meg valakinek az imáját, hát ennél rosszabbat nem is tudom. Ennél kegyetlenebb tényt nem tudok mondani. Mikor Jesua kimondja azt, hogy ne hallgass meg Istenem. Ez ítélet. És ez borzalmas, mert örök ítélet. Örök ítélet. Amikor Jesua a kegyelmet elveszi, ne hallgass meg az imáját. És én azt hiszem, hogy a mi életünkben sok mindent kell változtatni. A mindennapok hálaadása, nem gépiességben, hanem értelemmel és szívvel, hogy köszönöm Istenem. köszönöm. És ott lenni, hogy köszönöm azt, ami volt az Édenkertben és az örök élet, a kettőnek az egy és bemutatott és ismert lehetőségét kegyelem által. És itt a lehetőség a bűneinknek a rendezésére, és itt van a Szent Szellem is, aki megmutatja, hogy buta voltál, tudom, hogy nem akartad, de rendezni kell. Hány, de hány ilyen dolog van az életünkben, hogy visszacsinálnánk már sok év után, de hát elment a hajó, de mégis rendezni kell sok mindent. Nem magunkat meg a kulpázni, ütni a mellünket, hogy jaj Isten, mutasd még nekem, hanem tényleg Isten annyira szeret bennünket, hogy még ezektől is szabadba akar tenni. Nem tudtad, megbocsátok. És ott van a gonoszság. Tudom, hogy engedetlázadó voltál, de ha megbánod, megbocsátok. Hihetetlen nagy előnyünk van azokkal szemben, akik azonnal ítéletet kaptak a Golgota előtti időszakban, akiket megkövesztek. Ő nekik annyi. Mert ők ismerték a törvényt, betartották vagy nem tartották. Itt a jutalom megvolt már a földön. Tudod, milyen nagy kegyelem az, hogy nekünk valamikor lesz ítéletünk? És az utolsó szusszanásig, vagy ami tudatában van az agyunk a világgal, kapcsolatban van, és Istennel tud kommunikálni, addig mindig lesz kegyelem. Mindig. De mindig, tényleg, ott lesz az életünkben, hogy köszönöm azt, ami a holnapi nap, akár a halált megköszönni, az Istentől van. Megköszönni az öregségedet, megköszönni a gyerekedet, megköszönni a fiatalságot, mindenkinek valamilyen valamit ma, most, azonnal meg tudnak köszönni. Köszönöm a családomat, köszönöm mindent, mindent Istentől kapunk. Tényleg tudom ezt így köszönni? Vagy együtt a gadaig, én vagyok az Isten, és én vagyok ilyen, és majd én megcsinálom az életemet. És látjuk a sok szerencsétlen keresztény és mindenféle életet. Semmi más nem történt. Te vagy az Isten, nincs ima meghallgatás. Nincs kommunikáció a világura által Istennel. A teremtő mindenható örökké való Istennel. Keresik a bajokat, nincs hálaadás, nincs bűnbocsánat. Eldobtuk a törvényt, és elmondottunk mindent, mindent, ami ezt az állapotot megakadályozná, hogy Isten hallgat. Sokszor ott van, hogy hallgat Isten. Annyiszor hallottam már, hogy miért hallgat Isten, miért hallgat Isten. Itt a példa, ezért hallgat Isten. Ezért. Mert nincs annyi hálaadás az életedben, köszönöm, hogy élek, köszönöm magamat, köszönöm a környezetemet és mindent, amit Isten megadott. Mert nincs. És Isten hallgat. Nem, te hallgatsz. Te hallgatsz, aki nem tudsz hálát adni. Te hallgatsz, aki rejted a bűnöket, és azt mondod, hogy hát nem számít, nem tudtam, hogy ez rossz. De számít Istennél, hogy ez rossz. Abban a pillanatban tudod, hogy rossz, abban a pillanatban rendezendő dolog. Rendezendő bűn. És hallgat Isten. Bennünk van a baj. Bennünk van a törvénytelenség, és a kereszténység jelen állapotában is benne van a törvénytelenség, és egyre növekszik a törvénytelenség, és egyre nagyobb a csend. Egyre nem jobban nem hallja az ember Istennek a szavát, mert elvették a lehetőséget. Szószékekről, mindenféle tanításokkal. Mert minden ingyen van, minden természetes, mert Isten úgy adja neked ezt a világot, hogy még jutalmat is kapsz, meg jutalékot is. Nem kell itt semmi, hát ez természetes. Hát nem kell itt bocsánat, hogy ez természetes. Az is természetes, hogy csöndben. Az is természetes, hogy Isten hallgat. És akkor van a baj. Akkor, amikor baj van, amikor szólni akarsz Istenhez, és zárt ajtók vannak. Zárt ajtók. Mert bezárulott az ajtó. Mi zárjuk be az ajtót Isten és saját magunk között. Mi zárjuk be Krisztus közre működését, közben járását. Pontosan ezeknek a hiánya miatt, ami volt Kórach idejében. Pontosan. Pontosan a lázadásunk az, ami bezárja az ajtót. Mert mi Istennek akarunk lenni. Mert mi királyokat akarunk magunk felé tenni, vagy meg is tettük. Ezért vannak. Ezért vannak, a bálványokon keresztül nem lehet Istenhez eljutni. Akár önmagam vagyok a bálvány, akár magam neveztem ki királyt, és sérünk, hogy a király elvette mindazt, ami érték az életünkből. Van miért sérni, de nem azért, mert elvette, hanem azért, mert én adtam oda. Én adtam oda, és a lázadás szellemisége ma egyre inkább növekszik szerte a világban. Pontosan. Nem kell a törvény, mindenhol lázadás van. Mindenhol. Itt már ember-ember ellen támad. Itt már, ha kérdezel, is neked mennek. Itt mindenki gyűlöl már mindenkit. Itt mindenki király akar lenni. Itt mindenki győzni akar, és a jussát akarja. Ami nem a jussa, hanem a rablása. Miért? Mert önmagamnak akarok hálás lenni. Milyen nagy vagyok? Vagy másik embert, akit magam fölé emelek. Vagy kényszerűségben elfogadom, de ha istenítem, akkor csak jön egy kis tejjel, mézzel folyó munkahely, ami nem a Kánaán. Tejjel, mézzel folyó siker, van itt minden. És a tejjel, mézzel folyó országnak, résznek, ahol vagyunk, és ami nem Kánaán, annak is van áldozata, annak is van öröme, és annak is van múlandó öröme. Kánaán, a mi Kánaánunk, az megszűnik velünk együtt, vagy már előtte is. De Isten egy egészen más tejjel mézzel folyót, egy egészen mást. És az a tejjel mézzel folyót, amiben valóban van áldozatra lehetőség, és van örömre is lehetőség. Van áldozati állat, van virág, van méz, minden van. Ezt kínálja Isten. Mi pedig saját királyunkkal, saját tejjel méző, mely mézzel folyó jólétünket akarjuk építeni. A lázadás nem Koraknál kezdődik, hanem a törvénynek a tagadásánál. A törvénynek az el nem fogadásánál, és a törvény el nem fogadása nem más, mint Istennek az el nem fogadása. Aki elfogad egy állampolgárságot, polgárságot valamelyik országban, az annak az országnak az alkotmányát és a törvényeit megtanulja, sőt a nyelvét is, és sok mindent. Így állampolgári jogokat veszít el az ember. Látogató valahol, de sose lesz állampolgár. Látogató ezen a földön, de az örök élete veszélyben van. Nem mondom, hogy megszűnik, hiszen kegyelem idejében vagyunk még, de veszélyben a kegyelem, veszélyben. Mert egyszer lesz ítélet, amikor azt mondja, lépjetek. Hozzátok tartoztak, véretek, de lépjetek hátra. És ezt lehet akár, akárkire is mondani. A keresztény testvér épp úgy, aki a vallásos mi voltjában van, bárkire mondható. Egyszer elhangzik, hogy lép hátra, és magad fogsz csodálkozni, hogy nem hittem volna, hogy ő kit imádott. Nem hittem volna, hogy belül mi van, vagy mi hiányzik. Én úgy gondolom, hogy a nem művi, hanem a valódi hálaadás, a valódi törvény betartása, és nem a törvényesködés, az jellemzően megmutatja, kicsoda Istené. Sőt, azt is, hogy kicsoda, aki kimondhatja, hogy hitem szerint van üdvösségem.